Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorban, ahol a evangéliumi, vasárnapi evangéliumi szakaszokat magyarázom. Ez az evangéliumi szakasz ugye Szent János könyvéből van, és a prológus után következik Jánosnak egy tanúságtétele részben önmagáról, amikor megkérdezik, hogy te vagy a messiás, nem én, miért keresztelsz, stb. És feltűnő, hogy mindig nemmel válaszol, ilyen bemutatkozásnak eléggé egyedi és sajátos. Ez egy második tanúságtétel, nevezetesen Jézusról teszi tanúságot János, és pedig len, amikor közeledik hozzá, rámutat, és azt mondja, hogy ő az Isten báránya. Ez a bárány eszünkbe juttatja éppen a hallott Ebed-Jakve dal közül, ugyan a másodikat hallottuk, de a negyedikben bárányhoz hasonlítják, mint akit a vágóhidra visznek, és ott van, hogy ő hordozta a mi bűneinket, és ez a bárány, ez veszi el a világ bűneit, vagyis Krisztus az, és azt mondja, hogy visszautal a prológusra, ott is arról van szó, hogy János hogyan tett tanúságot, és ott is mondja, hogy ő igazából előbb volt, mint Jézus Krisztus földi értelemben, de mégis megelőzi őt, mert ő öröktől fogva van. Itt ugyanez ismétlődik meg, hogy jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Feltűnő, hogy nem ismertem őt, tehát itt úgy tűnik, hogy igazából nem ismerte ő úgy, hogy kicsoda ő, hanem Isten ismerteti meg vele, hogy mint egy sugallatra tesz tanúságtételt, hogy neki az a feladata, hogy akire most rámutat isteni sugallatra, az vízzel keresztel, és ő neki az a feladata, hogy megismertesse őt Izraelben, vagyis Jézust hirdesse. A tanúságtétele az, hogy tulajdonképpen látja, hogy a lélek galamb képében rászáll, és rajta is marad. Vagyis Jézus az Isten lelkével teljesen eltelt. Ez másik evangéliumokban, tulajdonképpen amikor a boldogságos szűzanya találkozik Erzsébettel, az ugye a Sarlós boldogasszony ünnepe, akkor is, mint egy örömmel megmozdul az anyja méhében János. Itt azt mondja, hogy aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, itt isteni küldetéséről beszél János, ő mondja, mint egy kinyilatkoztatás alapján, akire látod, hogy rászáll a lélek, nem csak, hogy rászáll, hanem rajta is marad, ő az, aki lélekkel keresztel. És mondja, hogy ő ezt látta, és tanúskodik arról. Ez a tanúság megegyezik egyébként Péter tanúságával, te vagy a messiás, az élő Isten fia. Itt azt mondja, hogy ő az Isten fia. Az Isten fia kifejezés nyilván királyokra is értették, de ez azt jelenti, hogy egyenrangú magával az Istennel. Tehát a király fia, a király jobbján ül, ez azt jelenti, hogy egyenlő jogokkal rendelkezik, ő tulajdonképpen a trónörökös. Ez a szakasz tehát mutatja, hogy János fölismeri isteni sugallatra, hogy Jézus a világ megváltója, a világ bűneit, vagy a világ bűnét egyes számú alak is előfordul, és inkább így használjuk, de mi, akik ezt fordítjuk, nagyon sok gyakran a bűnök többségére is gondolunk, hogy azt is elveszi. Nyilvánvaló, itt szó van a személyes bűnökről, amelyeket Jézus elvesz, és tisztára mos minket, ahogyan egyik prefációban ezt énekeljük is a misén. A Jézusnak egyrészt itt szó van az öröktől fogva való születéséről, hogy megelőzi nem csak Jánost, hanem mindenkit, mert előbb van mindnyájunknál, és előbb van a világnál is. A keresztelőnek itt annyira nem a keresztelés a feladata, hanem hogy tanúságot tegyen Jézus, hogy megismertesse őt Izraelben. Ez egy missziós feladat János számára. Feltűnő azonban, hogy János ezt a feladatot nem úgy tölti be, mint ahogyan mi elképzelnénk, hogy együtt menne Jézussal, és akkor most én bemutatom nektek Jézust, mint amikor valakit, egy kiváló előadót vagy híres embert meghívunk, és akkor mint barátunkat bemutatjuk a közönségnek. Nem ilyenfajta megismertetésről van szó, hanem Jánosnak a megismertetése az a tanúsága, ami a vőlegénynek a tanúságát jelenti, hogy együtt örül azzal, ami Jézussal történik. Ebben a tanúságtételben azért vannak emberileg nézve kérdőjelek is, mivel János is elbizonytalanulik, amikor börtönben van, hogy te vagy-e, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. Bizonyos értelemben Jánosnak is kinyilatkoztatás nélkül lehetett egyfajta elképzelése Jézusról, ami földies lehetett, és Jézus üzen neki Izaiásnak a szavaival, amikor János elbizonytalanodik. De János valóban tanúságot tesz, mégpedig a legnagyobb tanúságot, a vértanúságot megteszi, ami ugyan nem közvetlenül Jézus miatt történik, de mégis Jézus magáról is azt mondja, hogy ő az igazság. Tehát aki az igazságért üldözést szenved, az igazában Krisztusért szenved üldözést. És ez Jánosnak is a tanúsága Jézus Krisztus mellett. Tanúsítja azt, hogy Jézus teljesen el van telve, betölti teljesen az Isten, a lélek. És ez a lélek, ez teszi bennünket is, ez tesz bennünket is képessé arra, hogy hitvallók legyünk. Pál apostol mondja, hogy senki sem tudja azt mondani, hogy Jézus Krisztus az Úr, csak a Szentlélek által. És ez, hogy Jézus Krisztus az Úr, ezt nyilván könnyű kimondani, de ez hitvallás jelent, hogy Jézus Krisztus az Isten egy pogány környezetben, és hogy a többiek azok nem istenek. És amikor János ezt kimondja, hogy ő az Isten fia, akkor azt mondja, hogy egyedül ő az Isten fia, hogy rajta kívül nincsen más Isten. És ez a legnagyobb tanúság, mellette aztán a gyakorlati tanúság azt jelenti, hogy az életét adja Krisztusért. Az egyúttal bennünket is, mint egy fölbátorít arra, hogy bátran tegyünk tanúságot, és vannak keresztények ma is, akik az életükkel, vérükkel tanúsítják, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Gondoljunk majd rájuk, az üldözött keresztényekre, akik vértanúként tanúskodnak ugyanúgy, mint a keresztelő Jézus Krisztus mellett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Az Úr így szólt hozzám, szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. És mondotta, kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. A mai olvasmány, amit majd a évközi második vasárnap hallunk, Ez a szenvedő szolgáról szól, ahogyan tudjuk, és a múlt vasárnap is hallottunk egyet a szenvedő szolgáról, az pedig az első ének volt, 42. fejezetből, ez pedig a második ének. Tehát Izaiás könyvének van egy ilyen titokzatos része, 4 úgynevezett Ebed-Jahve dal, amelyet ugye elkülönítettek, Bernhard Dum neves német ószövetséges tette ezt meg legelőször, hogy ezeket talán külön hagyományozhatták át, és úgy kerültek bele Izaiás próféta könyvébe, mert ha a helyükről kiemelnénk őket, akkor a szöveget folyamatosan lehetne olvasni, semmiféle szakadást nem vennénk észre. Ez a második dal azért érdekes, mert szolgám vagy Izrael. Tehát itt Izraelt nevezi meg, mint közösséget. A Ebed-Jahve daloknak vitatott kérdése, hogy most ezek egyéni értelmezést kell, hogy kapjanak, vagy kollektív értelmezést. Tehát ugye a szolga az egy egyén, vagy pedig egy kollektív, tehát egy maga Izrael lenne az, tehát egy nép. A nehézsége az, hogy anyám méhétől fogva szolgájává tett az Úr, népekkel kapcsolatban ezt nem szoktuk mondani. Vannak, akik azt mondják, hogy az Izrael az talán később került be a szövegbe. Mert igazából itt egybegyűjtés van, és visszavezessem Jákobot, tehát hogy maga a nép vezeti vissza magát, vagy pedig, ahogyan a nép tapasztalatából is tudjuk, egy ember vezeti a népet, például Mózes, vagy a király, tehát általában egy ember az, aki meghatározó egy nép életében. A nép, mint nép, nem nagyon tesz semmit, legfeljebb követ valakit. Még Jézus esetében is ugyanezt látjuk. Ami érdekes, hogy anyám méhétől szolgájává tett, tehát itt benne van a kiválasztás, hogy Isten valakit előre kiszemel, és már akkor, amikor elküldi ide közénk a földre, nevezetesen, amikor megszületünk, már mielőtt megszülettünk volna, ez prófétáknál, Jeremiásnál is elhangzik, de Pál apostol a képességgel nem dicsekedhet azzal, hogy mindjárt, mint egy a keresztények nagy támogatója lett volna, de önálla is megfigyelhető a gondolat, amikor visszagondol ugye az életére, akkor mégis azt mondja, hogy az anyja méhétől kezdve már apostolnak rendelte őt az Isten. Tehát a kerülő utakat is figyelembe véve, Isten valakit valamilyen céllal, feladattal küld el ide erre a földre, hogy ezt betöltse. Mi ennek a szolgának itt a szerepe? Egyrészt az egybegyűjtés. Jézus pontosan ezt teszi, amikor tanítványokat gyűjt, hogy köréje, maga köré gyűjtse Izraelt. És ezért lesz becses az Úr szemében ez a szolga, és Isten lesz az ő ereje. Ez Jézus esetében még a kereszten is elmondható, amikor arról panaszkodik, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, de annak is a végső kicsengése az, hogy Isten mégis mellette áll, hisz a sírból is föltámasztja. Ugyanakkor igazából úgy tűnik, mintha ez a szolga csak Izraelhez szólna, tehát egyrészt a maradék gondolat Izaiásnál nagyon erős, tehát hogy Izrael maradékával törődjön, azt visszatérítse magához, az Úrhoz. Ugyanakkor többre szánja Isten ezt a szolgát, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Tehát egyfajta missziós feladatot, mégpedig a legkiválóbb missziós feladatot bízza rá, hogy az Istennek az igéje, a tanítása, az üdvösség, amit Jézus elhozott, ő maga az üdvözítő, hogy abban minden nép részesüljön, így legyen ő a nemzetek világossága, és ez az üdvösség, amit ő elhozott, ez a föld határáig, tehát minden népet, minden embert elérjen, és mindenkit részesítsen ebben. Itt Istennek az egyetemes üdvözítő akarata az szólal meg. Most majd rátérünk a az evangéliumra, hiszen egy perikópa elemzését végezzük, a vasárnapi perikópáit, és most majd folytatom az evangéliummal.
Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.